Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμα.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or okul?
Érisorok te etikul, ikuene kainte fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Kalandozások a szürke zónában. Így kereszteltük el a szakemberekkel az etikus kihívások terepét, azt a sávot, amely a már törvényileg tetten érhető, tehát törvénysértő szövegek és a tisztességes beszéd között húzódik. Ennek a szürke zónának az egyik széle a teljesen etikus viselkedés kezdete, a másik szélének az átlépése pedig már törvénysértés. Ebben a szürke zónában zajlik újabban az újságírás jelentős része. Jól fizet a gyűlöletbeszéd. Egyre többen élnek az idegenek elleni lázításból, az etnikai és más csoportokról folyó beszéd szándékos mérgezéséből. A politikai kamatokból bőven csúran az olyan médiumoknak, amelyek szándékosan és folyamatosan feszegetik a határokat. Persze nem az etikus oldalon, hanem ahol már millimétereken múlik, hogy átlépjék a törvényi korlátokat. Nem nézik tétlenül a fejleményeket a jogalkotók sem, de számukra sem egyszerű a kihívás, mert alapjogok konfliktusában kellene igazságot tenniük. Egyszerre kell védeniük a szólás szabadságát, és korlátozniuk a személyes szabadság, a méltóság, az identitás sérelmét. A civil rádió által szervezett szemináriumon ennek a dilemmának sok részletét mutatták be az előadók, Koltai András egyetemi tanár, a médiatanács tagja is ezzel kezdte a történeti áttekintést.
Az az érdekes a gyűlöletbeszéd jogi szabályozásában, hogy minden érv, ami a szabályozás mellett, a véleménynyilvánítás korlátozása mellett szól, a szinte azonos erővel hozható fel a gyűlölködő vélemények szabadsága mellett is. Ugye a leggyakoribb érv Európában az emberi méltóság védelme, ami nyilván sérülhet akkor, hogyha egy társadalmi csoportot, közösséget megtámadnak gyűlölködő vélemények által. Másfelől ugye a megszólalónak is van emberi méltósága, és a Dworkini elmélet azt mondja, hogy híres jogfilozófus Ronald Dworkin fogalmazta ezt meg elsőként, hogy a véleményközlőinek a méltóságát is figyelembe kell venni, és hogyha valakit nem tekintünk azonos rangú állampolgárnak, akinek joga van a közügyekbe véleményt nyilvánítani, legyen akár gyűlölködő, legyen akár a véleménye egyértelműen elutasítandó, akkor az ő méltóságát sértjük meg, és kirekesztjük az egyenlők közösségéből, a demokratikus közösségből. Tehát nem csak a vélemény tud méltóságsértést okozni, hanem a vélemény elfojtása is. Minden esetre Magyarországon biztosan fontos szempont a történelmi körülmények szerepe a szólásszabadság határaiban, hiszen nekünk ugye több diktatúrához is volt szerencsénk.
Bodrogi Bea, médiajogász, az előadása elején bemutatta a gyűlöletbeszéd piramist, ami három nagy kategóriába osztja a szövegtípusokat, a jogsértőre, a határesetekre és a médiumok önszabályozása körébe tartozóakra. De nekünk most igazán az az érdekes, amikor arról beszélt, hogy 2013-ban a Civil Média nevű szervezettel gondoltak egy merészet és tesztelték a médiatanácsot. Kigyűjtötték a lapokból, a tévékből a kisebbségi csoportokat, hátrányosan érintő anyagokat, és megvizsgálták, hogy a hatóság mennyire következetes, illetve mennyire szigorú a civil média csoport munkatársai szerint amúgy egyértelműen szabálysértő esetekben.
Tapasztalom, és azt tapasztaljuk, hogy a médiahatóságnak a hozzáállása ezekhez az ügyekhez nagyon hasonlít az egyébként az igazságszolgáltatás egyéb szereplőinek a magatartásához, hogy nagyon-nagyon szűk és nagyon szigorú mércék mentén méri a gyűlöletbeszédnek a korlátját, és csak a hosszú időn keresztül csak azokat az eseteket tartott a gyűlöletbeszédnek, amikor közvetlen és egyértelmű veszélye volt annak, hogy valamilyen erőszak következik a tartalom eredményeképpen. A másik része pedig, hogy nem csak gyűlöletbeszédre vonatkozó rendelkezést tartalmaz a médiatörvény, hanem ahogy látjátok a 14. paragrafusban azért kötelezettséget állapít meg a média szolgáltatók számára. Egyrészt, hogy az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, és hogy tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket öncélúan és sérelmesen bemutatni a médiumokban. Nyilván konkrét esetek alapján derül ki, hogy mi a média hatóság gyakorlata, és ezt mi egy éven keresztül próbáltuk tesztelni. Ezekben az ügyekben rendkívül ritkán állapít meg jogsértést, média jogi jogsértést, és kevés ügyekben is indít eljárást. A másik pedig, hogy nincs olyan mérce, vagy legalábbis a határozatokat és a konkrét ügyek indoklását olvasva, nem derül ki, hogy mi az a mérce, amelyek ezek alapján, ami alapján dönt, kivéve a gyűlöletbeszédre vonatkozó paragrafus, amit követi a büntetőjog és az Alkotmánybíróságnak a clear and present danger, ez az angol kifejezése, de a nagyon egyértelmű és a veszélyes következmény a feltételrendszere.
A kevésbé szakszerűen megfogalmazott változat lényegében úgy definiálná a törvénysértést, hogy a bármilyen durva lázítás csak akkor számít gyűlöletkeltésnek, ha a szöveg hallatán ott helyben szájon is vágnak valakit. Szerencsére a jogalkotás lebirkózta ezt a szinte semmire sem alkalmas szabályozást, de sok munka volt vele. Erről Koltai András részletesen beszélt az előadásában, idézve a Sólyomféle Alkotmánybíróság állásfoglalását, amelynek a lényege az volt, hogy nem a büntetőjog dolga a társadalom megnevelése. Ezért aztán akkurátusan megsemmisítették a BTK számunkra érdekes bekezdésében a csoport sértegetésének tilalmára vonatkozó passzust.
Sértegetni egy közösséget lehet az Alkotmánybíróság szerint, uszítani ellenük nem lehet. És így azt mondja, ez az idézet, hogy nem a büntetőjog dolga az, hogy az ilyen sértegető véleményeket elhallgassa. Itt bejön az etika szerepe, hogy a társadalomban legyen egy öntisztulás, bélyegezze meg magát a gyűlölködő hang gazdája, ne a büntetőjog tegyen rá egy bélyeget. Nem a büntetőjog az, ami arra való, hogy a társadalmat megnevelje, hanem maga a társadalom kell, hogy saját magát megnevelje. A társadalom részeként nyilván az média kiemelt szerepet kap. Ugye ez egyfajta ilyen nevelő hatású intenció az AB részéről, azért raktam be ezt a két hippit, mert hogyha igaza lett volna az AB-nek, és 92 után elindulunk a társadalmi öntisztulás felé, akkor most így kéne sétálnunk az utcán ilyen angyali szeretetben és békében egymással. nem e felé tettünk öles lépéseket, ez ilyen értelemben ez a hipotézis, most már mondhatjuk talán múlt időben, hogy megdőlt.
Bodrogi Bea kiemelt példája volt az előadásában a Cigányú című mozi, a Pesti Fekete Doboz produkciója. A dokumentumfilmben a közönségnek kínált képlet két részre osztotta a cigány társadalmat. A jó romákra, akik követik a szabályokat, együtt tudnak élni a többségi társadalommal, és a rossz romákra, akik bűnöznek, sok gyereket szülnek és képtelenek elfogadni a magyar társadalom normáit. Annak idején nagy volt a film társadalmi visszhangja. Több civil szervezet fordult a média hatósághoz, és köztük a civil média is, mert a média szabályokat sértőnek találták a produkciót. A média hatóság nem látott okot a beavatkozásra, az egyetlen eredménye a tiltakozásnak az lett, hogy a MTVA nem ismételte meg a műsort.
A jó romák, akik követik a szabályokat, együtt tudnak élni a magyarokkal, és azok a romák, akik bűnöznek, sok gyereket szülnek, és képtelenek elfogadni a magyar társadalomnak a normáit. Tulajdonképpen ez volt a szemüvege, ami alapján Pesti László ezt a filmet bemutatta, és ami alapján a résztvevőket meg is szólaltatta. És az egyik első, szerintem a média hatóság működése óta az első olyan ügy, ami hatalmas nagy társadalmi felháborodást váltott ki. Jogilag nem indított semmilyen eljárást a médiahatóság. Sokan fordultunk, a teszt évünk keretében a civil média is fordult a médiahatósághoz. Nagy társadalmi civil mozgolódás alakult ki, szakmai vita is volt a filmről. A civil szféra tette a dolgát, elindult egy társadalmi vita, amit részben a civil szervezetek koordináltak, és a civil szervezetek indítottak el, aminek az is lett az egyik eredménye, hogy megakadályozták azt, hogy megismételje a Magyar Televízió ezt a műsort. Tehát valamilyen eredményt sikerült elérni.
Talán finomkodásnak tűnhet, pedig éppen itt rejtőzik a lényeg. Csak nem két évtized kellett a magyar jogalkotónak is a felismeréshez. Vannak szövegek, amelyekkel az agyakban, a társadalmi tudatban súlyos sérülések okozhatóak a médiumokon keresztül. Arra figyelmeztetnek a civil szervezetek, hogy nem szabad megvárnunk a pillanatot, amikor a közösség megvezetésének aprólékos, folyamatos, sok felületen párhuzamosan áradó bekezdései kövek haigálásáig vezetnek, vagy a fizikai atrocitásokig jutnak el, mert eljutnak.
Az volt a tapasztalatunk, hogy a hátrányos helyzetű csoportokat jellemzően úgy ábrázolják, hogy egy meghatározott társadalmi problémával összekapcsolják, mint például a romákat a bűnözéssel. Amikor arról tudósítanak, vagy arról forgattak filmet, hogy egy adott településen mekkora a lopások aránya, akkor nagyon erősen volt úgy keretezve a film, hogy az megszólalóknak a 90%-a roma ember volt, tehát nagyon ebben a bűnözés keretezésben történt ezeknek a filmeknek a bemutatása. Azért a migráns ügyben is nagyon erős a médiának a kriminalizációja, a nagyon erős büntető, bűnügyi viszonylatban való bemutatása.
A szabályozás pontosítása amúgy uniós kötelezettség is volt, de nem csak miattunk, hanem mert a kontinensen is eldurvult a gyűlölködés, és a büntetőjognak követnie kellett a változásokat. Köves Lomó, az Egységes Magyar-Izraelita Hitközség vezető rabbija erről így fogalmazott a Civil Rádió szemináriumán.
Van egy 2008-as Európai Uniós kerethatározat, ami azt mondja ki, ami azt mondja, hogy a gyűlöletre és az erőszakra uszítás ellen ki kell alakítani az Európai Uniós országokban a szabályozást. Ugye mi az érdekes ebben, hogy ebből a szövegből már csak abból is, hogy két kategóriát említ, a gyűlöletre vagy az erőszakra uszítás, kiderül, hogy ez a kettő nem lehet ugyanaz. Van gyűlöletre uszítás, és van erőszakra uszítás. A különbség pontosan ez. Az erőszakra uszítás jelentheti az adott esetben az, hogy az csak akkor erőszakra uszítás, hogyha tényleg közvetlen veszély van az erőszaknak. A gyűlöletre uszítás viszont egy sokkal elvonatkoztatottabb helyzetben is gyűlöletre uszítás. Ugye a magyar törvényszövegben csak a gyűlöletre uszítás szó szerepel, és ezt a bírói gyakorlat úgy értelmezte, hogy ez az erőszakra uszítást jelenti. És mi ezért mind az igazságügyi kormányzattal, mind pedig az alkotmánybírósággal többszörű egyeztetésben ugye azt mondtuk, hogy nem lehet, hogy ez ugyanaz a kategória, és ezért ezt meg kell változtatni. És a jó hír az az, hogy 2016. októberében a büntető törvénykönyv módosításába ezt belevették, saláta törvényben gyakorlatilag eldugva, hogy két szót még hozzá kell tenni a törvény szövegéhez, és mostantól már a hatályos büntető törvénykönyv szerint gyűlöletre vagy erőszakra uszítás szerepel a szövegen, ami értelemszerűen nem jelentheti ugyanazt, mert nem kéne két kifejezés.
Nem ment ez ilyen könnyen. Tényleg el kellett tennie két évtizednek, mire a magyar jogrend is elismerte, a szó veszélyes fegyver. Koltai András szinte ítéletenként mutatta be, hogy miként szenvedte ki magából a magyar jogalkotás a végeredményt, mármint, hogy jelentős a különbség a gyűlöletre, illetve az erőszakra uszítás között. Méretes varga betűket rajzolt le a parlament, ami kiszabadította önmagát a csapdából, amit már a műsor elején említettem, vagyis, hogy a szólás szabadsága és a gyűlölködés szabadsága állít egymással szemben. Egy puha diktatúrából szabadulva érthető, hogy a törvénykezésben nagy volt a félelem a szabadság bármilyen korlátozásától, de aztán kiderült, hogy a szabadsággal való visszaélés igazi elszánt harcosaitól jobban kell tartaniuk manapság Magyarországon a jogállam védőinek.
Gyakorlatilag több lépésben, nem egészen világos indokok mentén eljuttunk a 69-es Brandenburg tesztig a jogrendszerben. Tehát 2008-ban eljuttunk ide, hogy ha nincs kifejezett erőszakra bátorítás, és nincs annak a nyilvánvaló közvetlen veszélye, akkor nem büntethető a gyűlöletbeszéd.
Van itt még egy csavar, mert a rendőrség bármikor elutasíthatja a feljelentést, ha nem tartja megalapozottnak, és a magyar rendőrség az elmúlt évtizedekben még abszurd esetekben is inkább azt a kockázatot vállalta, hogy nem ismeri fel az uszítást, pláne nem az erőszakot, mintsem, hogy esetleg rasszista bűncselekményekben elkezdje az eljárást. Márpedig ezekben az esetekben még a fellebbezés lehetősége sincs meg. Köves Lomó, illetve a Tett és Védelem Alapítvány azonban kitartóan folytatja a küzdelmet ezen a fronton is.
Ugye a közösség gyakorlatilag nem emelhet panaszt egy rendőrségi elutasítás után, mert hogy ő nem sértett, mert a köznyugalom a sértett. Ezzel kapcsolatban van egy alkotmánybírósági beadványunk 2013 óta. Erről csak egy szót még hagy mondjak. Ugye itt két olyan esemény is történt, ahol ugyanezt az abszurd elutasítást vagy kitételt tette a rendőrség. Az egyik az a, ugye Devecserben, amikor ezek a előbb látott hasonszörűek kimentek a cigánysorra és elkezdtek dobálózni kövekkel. Azt hiszem, hogy az egyikük saját magát fejbe találta. Ugye ott teljesen abszurd volt, hogy azt mondani, hogy még az előző, tehát a korábbi logika szerint is azt mondani, hogy itt nem volt erőszakra lehetőség, mert megvalósult az erőszak, és mégis elutasították a beadvány, és azt mondták, hogy nem lehet fellebbezni ez ellen, mert nincs sértett, mert gyakorlatilag nem a köznyugalom sértett, mert nem az ügyészség volt az, amelyik ezt az egészet elindította. Ez történt ezen az oldalon, a másik oldalon pedig az történt, hogy a Jobbik képviselője, Lénárd Balázs, az igazságügyi minisztérium előtt tartott egy sót, ahol izraeli zászlót égetett, és mocskos zsidózást és hasonlót generált, és akkor ott a tettésvédelem alapján tett egy feljelentést, és ugyanezzel a szöveggel elutasították, és a panasz lehetőséget csatták meg. Ennek hatására a Roma Versitas összefogva beadtunk egy alkotmányjogi panaszt, amitről azt kell tudni, hogy ezeknek a 95%-át upfront elutasítja az alkotmánybíróság, és még csak napirendre se tűzi. Úgy tűnik, hogy ezzel az üggyel foglalkoznak, ez 3 éve van az alkotmánybíróság előtt, 4-szer már a teljes plénum ülésére volt tűzve. Nem tudjuk, hogy azt tárgyalták, vagy nem gondolom, hogyha 4-szer tűzték, akkor tárgyalták is, és valószínűleg egy elég megalapozott határozatot fognak hozni, amiről reméljük, hogy ezt a problémát is kezelni fogja.
Amiről ritkában esik szó, hogy a műsorok hangvétele is mérgezheti a gondolkodást. A 8 ország részvételével született útmutatóban erre több bekezdésben is kitértek a szerkesztők, és bátran azt is gondolhatjuk, hogy ehhez Bodrogi Bea előadásából merítették a muníciót, illetve abból az összeállításból, amit a civil rádió készített a szemináriumok alapján. Miről is van szó? Könnyen rávághatná az óvatlan beszélő. Van abban valami ördögi, ahogy a műsorok, cikkek, tévériportok sorozata szinte összehangoltan súlykolja a negatív mintákat. Kétféle bizonyítékot is találtak erre a Bodrogi Bea által már említett tesztelés során. Egyrészt társadalmi csoportokat összekapcsolnak társadalmi problémával, romákat a bűnözéssel például, másrészt a megszólalók kiválasztása is nagyon ravasz, de legalábbis lejtőssé teszi a pályát. Ha az ártatlan befogadó csak olyan tudósításokat lát vagy hall, amelyekben felborul a kommunikációs egyensúly, akkor morzsánként áll össze a fejében az előítélet. Ezt pedig jól szolgálják azok a filmek, amelyekben a hatóságok és a rendőrség állításaira csak a verbális nehézségekkel küszködő kisebbségi kapszót. Szakértőt szinte soha nem kérdeznek.
Másik tapasztalatunk az volt, hogy ezekben a riportokban, amikor egy hátrányos helyzetű csoportról van szó, és egy társadalmi problémáról van szó, akkor nagyon ritkán szólaltatnak meg releváns álláspontokat, és ritkán szólalnak meg objektív szakértők. Általában a két oldal úgy zajlott, hogy a hatóság részéről megszólalt egy személy, egy szakember, a másik oldal részéről pedig egy nehezen kommunikáló cigányember, és avval próbálták bizonyítani, hogy mind a két fél megszólalt, viszont nem lehet összemérni, hogy milyen a társadalmi elfogadása, elfogadottsága mondjuk egy hatósági embernek, egy ANTS vezetőnek, vagy egy kórházi személynek szemben kimenve, amikor a cigánytelepre kimennek, és ott megszólítják a másik felet, és adhok jelleggel elkapnak bárkit az utcáról.
Amikor már azt hinnénk, hogy teljesen reménytelen a küzdelem az etikus újságírásért, akkor Bodrogi Bea egyszerre elbizonytalanít, de valami reményt is felvillant. A Borsodi Sötét című filmben a Hír TV-ben szinte minden együtt van az előítéletesség generálásának eszköztárából. Elég belehallgatni a film ajánlójába, amiben a romák beszélnek a többi romáról, hogy azok milyen sötétek, és igazából csak maguk tehetnek arról, hogy mennyire reménytelen a helyzet, amiben sodródtak. Ha van aljas szerkesztés, akkor valószínűleg ez az, de legalábbis nagyon sunyi.
Azért van bűnvédi sózdom, mert nagyon nagy a szegénység, elvették tőlük a munkát, a romáktól főleg.
Cigán szülőkkel megbeszélni, adják ide városokba, bellakásos iskolába gyerekeket. Nem érdekel, hogy szegregál vagy nem szegregál.
Ez a film a cigánybűnözésről szólt. A Report műsornak a lényege, hogy a cigányok tehetnek arról, hogy nincsen munkájuk, nagyon röviden összefoglalva. És embereket szólaltattak meg, hogy mennyire félelmetesek ezek az emberek. Az is jellemző, hogy cigány emberekkel próbálják igazolni, vagy elfogadtatni azt, amit ők is maguk előítéletesen előadnak. Tehát ezzel kipipálva azt, hogy megszólaltattuk a jót, a cigányok oldaláról a jót. Ez volt az egyik első olyan ügy, amiben a médiahatóság megállapította azt, hogy a Hír TV megsértette és megalázóan, sérelmesen mutatta be a cigányokat. A bírság pedig összesen 100 000 forint volt. Hát ezt el lehet dönteni, hogy ez mennyire elrettentő. Nyilván nem dobta hasra a Hír TV-t. Minden esetre ez volt az első olyan riportfilm, ami alapján a médiahatóság meg valamilyen szinten elkezdte figyelembe venni azt a szempontrendszert, amelyet korábbi beadványainkban kifejtettük.
Összegzésül talán elég annyi. A társadalmi viszonyok elmérgesedéséhez képest sokszor nem csak a jogalkotók lemaradása tűnik károsztathatónak, de valószínűleg a konzisztencia hiánya is joggal fölemlíthető.
Itt ugye három jogág, jogterület lett áttekintve. Bízom benne, hogy sikerült növelni a zavart, mert az azt jelenti, hogy jó úton járunk. Ha valakinek nagyon egyértelmű és elvágólagos véleménye van a magyar gyűlöletbeszéd szabályozásról, akkor biztosan túlzott önbizalommal közelít a kérdéshez. De kétségtelen, hogy szerintem nem lehet értelmes etikai normát meghatározni úgy, hogyha nem tudjuk, hogy egyébként a jogrendszer mit tilt és mit enged.
Ennél több nem mondható, most ha tartjuk magunkat ahhoz, hogy ebben a műsor sorozatban a tisztelet hangján szólunk. Köszönöm a figyelmüket, a mai műsort Vicsek Ferenc szerkesztette.
Respect.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten. Respect for Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or ocul.
Irishorg to etikul, iguina kainta fuaha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words. Words.
A
műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával készítette a Civil Rádió.